Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Heteor Podcast 267. szottyatalma adását halljátok, én Szedlák Ádám vagyok.
Akár mondhatnánk úgy is, hogy 267 darab szottyatalmával állunk ma elő, én Póli Ferenc vagyok, és a Kelt egy népdallal készült, azt szerintem hallgassuk meg még mielőtt bármilyen komoly témába belevágnánk.
Népdalal, azzal persze. Ez a Hervad már ligetünk, s díszei hullanak, tarlott bokrai közt ma sárga levél zörög, nincs rózsás labirint, s balzsamos illatok közt nem lenged ez a zefír. Ez egyébként Berzsenyi Dániel a, hát hogy is mondjam, általában ritkán olvasott költőnek Közelítő tél című verséből való, amely később nem tér ki arra, hogy ezek után a költő akár szottyatalmába is léphet, esetleg ott rohadó, és ilyen módon a cefreséget már mindenképpen megunó almába, de hogy ezzel folytatódna jó esetben, helyett a nincs már szimfónia a zöldlugasok közt, nem buggerlices tüzes ernyein, a csermély violás völgye nem illatoz, s tükrét, durva csalét fedi. Itt jelzem a szimfóniait, nem a papírdobozos cigarettát jelenti, bár az sem jó, hogyha elfogy.
Érdekes, a második verszakban egész sorok voltak, amiből egy szót se értettem, bár lehet, hogy csak mert gyorsan olvastad.
Elképzelhető, ugyanakkor hát az, a Berzsenyi az nem ritka. Tehát egy megalapozott latinos műveltség nélkül amúgy sem szabad ezeket olvasni. Szerintem amúgy felmentést adunk azoknak is, akiknek van megalapozott latinos műveltsége.
Ugye jól értem azt, hogy ezt az idézetet azért hoztad ide, mert rendkívül szépen és míves régi magyar nyelven mondja azt, hogy szatjad minden.
Igen, ősz van, a szar is szar. Ez még nincsen, én nagyon élvezem azt, hogy most már kint is található úgynevezett időjárás, nem pedig a sütőnek a csirkebőrpirító fokozata jön be, hogyha kinyitom az ablakot. Ugyanakkor erről nem találtam verset.
Érdekes, én most olvastam egy bloggernél, hogy vannak ilyen képzelet, hogy bloggerek a mai napig blogot írnak blogfelületre, és milyen jókat ráadásul. Na de csak azt akarom most idehozni, hogy valaki megírta, hogy hát már pedig ő szégyeli, de azért megemlítette a feleségének, hogy ez végre egy jó nyár volt, itt meleg volt meg minden, nem ez az ilyen tavalyi kétszer-három napig komoly nyár volt egyébként, meg vagy az eső esett, vagy valami más ilyen időjárási viszontagság petyezte az nyaralást. Itt rendesen nyári nyár volt.
Tudom egyébként, hogy vannak emberek, akik szeretik, hogyha hátúszást lehet bemutatni a fortyogó aszfaltban. Én nem tartozok közéjük.
Én egyébként szeretem, és inkább azt szeretném, mindig inkább azt szeretném, inkább a meleget sem, mint a téli hideget, illetve nem is a téli hideget, a téli szürkét és a sok kabátot, és arra jöttem rá, most valamelyik reggel, amikor talán a gyerekeket vittem iskolába, és volt valami halvány kis napsütés, illetve volt 11-12 fok, talán 15 is, és én rövid nadrágban és pólóban voltam egyszerűen csak azért, mert még így maradtam a nyári idő szakból, pedig hát 15 fok, vagy 12, az már nem feltétlen ez a rövid nadrágos pólós időszak, de hogy így nem volt ilyen veszekedettül rossz érzésem azzal, hogy sütött a nap, és azt mondtam, hogy akkor tulajdonképpen én értem azt, hogy van olyan, hogy tehát vannak olyan országok például, ahol soha nem megy 10 fok alá a hőmérséklet, és ott például nincsen fűtés a lakásokban, meg nem kell kabátra költeni, egyáltalán az egész téli ruházat dolog, az egy hosszú nadrág, meg egy hosszú ujjas felsőben kimerülhet, és ez nekem végtelenül vonzó és szimpatikus, és én nagyon szeretnék egy ilyen világban élni, és nagyon-nagyon bírnám azt, hogy nem nyaralni kéne járni ezekből az országokból, hanem hűsölni, mit tudom én, Norvégiába, és a síelést azt ott intézni, meg a hógolyózást, és itthon meg ezt nem kéne, amit lehetne végig tolni az egész évet vietnámi papucsban.
Hát egyrészt ez előbb-utóbb eljön, ahogy most állunk a klímaváltozás megállításával. Más kérdés, hogy cserébe jön a tornádó és ledépíltetőt a házadról, de majd befedjük festőnejlonnal. Egyrészt, másrészt meg Szicíliában, meg Dél-Olaszországban egyébként ilyen 1 eurókért lehet venni házakat különböző falukban. Más kérdés, hogy az 1 eurós ház, aminek a fala megvan, meg a teteje megvan, hiszen nem tépte le a tornádó még. Ugyanakkor tekintélyesebb mennyiségű pénzt kell rákölteni ahhoz, hogy egyáltalán be lehessen nézni szívszélhűtés nélkül az ablakon.
Igen, értem, hogy amire vágyom, az csak egy ideális világban létezik, és most inkább a rossz irányba megy. De álmodozni bármiről lehet, nem?
Jaj, persze, én is szeretnék egy házat az erdőben, ahonnan 10 perc alatt be lehet érni a városba, és kihúzzák oda a 100 megabitet. Csak ez a három dolog különböző helyeken van, és legalábbis kisvasút kell közéjük.
Egy gyors vasút, vagy egy légitaxi. A légitaxi lesz a jó.
A légitaxi az igen nagy köcsökség, tehát az nagyon nem. Mármint, hogy egy nem skálázódó ellenben, drága ellenben még csak nem is szép dolog. Nem tudom, láttad, de mostanában volt a Verge-nek egy cikke arról a cégről, akik ilyen önvezető, felskálázott drón alakú légitaxit akarnak gyártani. Az úgy néz ki, mintha egy tízzel felszavazott ilyen 4 rotoros vagy 6 rotoros drónra valaki az aljára hegesztett volna egy cipődobozt. Ha láttam még ilyen igazán komikusan csúnya dolgot. Tehát amihez képest a briteknek volt az a 3-kerekű autó, tudod, ami felborul a kanyarban.
Ó, igen, igen.
Hát az ahhoz képest egy istenverte Lamborghini 70-es évekből.
Én pontosan így képzelem el a mindenkori sci-fi irodalomnak az ábrázolásait. Tehát, hogy amikor a jövőt próbálja valaki kitalálni, meg lerajzolni, akkor szokott olyan dolgokat rajzolni, mint ez a dróntaxi. Tehát ahogy azt Móriczka elképzeli, de aztán nem lesz neki igaza, mert nem olyan lesz, mert ilyen biztos nem lehet.
Egyébként az az érdekes, hogy vannak olyan grafikusok, akik tök szép ilyen future autókat rajzolnak, de ezeknek a nagy százaléka az hát a jelen autóit is magukon viselő sportkocsi, lehetőleg utcai sportkocsi, az a fajta, ami hát vagy a Need for Speedben tűnik fel, vagy pedig a valamelyik következő Vin Diesel tolat 8-ban. Ugyanakkor legalább nem az, hogy minden le van kerekítve, mint ahogy a 8-as évben mondták, és vannak benne csíkok, ahol látszik, hogy elválnak egymással a karosszérű elemek, hogy mégse kelljen neki menni fűrészsel a kocsinak, hogy ki akarsz benne cserélni egy gyertyát. Akit ezek közül mindenképpen ajánlok, az egy Kizil Salim nevezetű csávó, aki annyira Need for Speed autókat rajzolja a következő játékban, azt hiszem a 3 kocsija is, de grafikusként kezdte az ő pályafutását.
Utána fogok nézni. Azt viccesnek találom, hogy ezek mindig ilyen sportautókat rajzolnak, holott sportautózás nem lesz. Semmilyen autózás nem lesz egyébként. Ezt képzeld el, talán 2 adással ezelőtt meséltem arról, hogy norvég fiataloknál már nem divat az autóvezetés, és senkinek nincsen jogsia, ilyen klímatudatossági okokban mindenki inkább tömegközlekedik. És ma reggel azt hallottam ehhez képest a Millás reggeliben, ami egy rádió műsor, a Jazzin, hogy az egyik műsorvezető, aki 2 20 éves fiút tart otthon, hogy azok vezethetnének autót, van is otthon autó, ugye támogatást is ad az állam a jogosítvány megszerzéshez, és nem érdeklődnek a dolog iránt. Tehát ahhoz képest, hogy mi mennyire, hogy mondjam, az első felnőtt cselekedet, nem a második felnőtt cselekedetünknek szántuk, az első az a berúgás volt, de a második az a jogosítvány megszerzése, és senki semmi másra nem vágyott, csak hogy mikor vezethet már végre autót. Ez minthogyha most itt kezdene egy kicsit kevésbé menő lenni.
Bennem azért felmerül egy kérdés, amennyiben ezek a 20 éves gyermekek, akarom mondani, fiatal felnőttek, ők valamely irányba elhagyják a fővárost, amely nem egy fapados repülőgép, ahová elviszi a taxi? Mert amúgy Magyarországon tömegközlekedni az egy izgalmas sport.
Hát azért ez változó, nem? Egyébként vonatozni az egy csomó irányba nem olyan nagyon szar. Tehát ha Zsákfaluban élsz, és onnan akarsz ingázni, az nem jó.
Az arra biztos, nem, ha Miskolcra haza akarok menni, akkor valahol Aszódnál át kell szállnom egy vonatpótló autóbuszra, majd pedig 60-nál vissza a vonatra.
De miért?
Most már lassan egy fél éve, mert vágányzár van.
Hát jó,
vagy vágányt felújítanak, vagy csiszoló emberek csiszolják a vágányt.
Na de amikor ez nincsen, akkor viszont hazaérsz annyi idő alatt, mint kocsival, nem? Csak közben olvashatsz.
Hazaérek egy kicsit több idő alatt, mint kocsival, hogyha nem robbant le a mozdony.
Igen. Ehhez képest egyébként még azt hallottam, és ez valójában téged igazol inkább, valaki Tatabányán lakik, és kiszámolta, hogy vonattal lemenni oda-vissza a Tatabányára, az kb. Ugyanannyiba kerül, mint kocsival, tehát ilyen pár száz forint eltérés van, de ha már ketten mennek a kocsival, akkor kocsival olcsóbb menni, mint vonattal. És akkor ezek után ugye nem lehet blémelni senkit azért, hogy inkább kocsival megy, hiszen nem elég, hogy vannak, mit tudom én, ilyen mindenféle personális előnyei, de még olcsóbb is. Ehhez képest azért nehéz környezettudatosnak lenni.
Plusz volt egy nagyon, nagyon érdekes hír egyébként, én a HVG-n láttam, de az Elegen van a MÁV-ból nevű szaporodó, népességű Facebook csoportban írta egy közlekedésmérnök fickó, hogy egy éven keresztül nézte azt, hogy mennyit késik az a vonat, amivel ő bejár dolgozni. Ülő nyugati pályaudvar szakasz, és 428 utazásból 107-szer indult pontosan, 16-szor érkezett időben a vonat, és szumma a késés az 7 munkanap.
De azt, ha jó, tehát azt ilyen 5 percekből szedte össze, vagy hogy, tehát úgy érted a szumma 7 munkanapot, hogy az egy év alatt megmért késést összeadva?
Egy év alatt megmért késést összeadva, 2 nap 8 óra 56 perc jött ki, azaz pont 7 darab 8 órás munkanap, igen.
Aha.
Amire bár azt mondom, hogy nem kevés.
Vajon miért késik? Az nem olyan dolog ez a vonat közlekedés, hogy ott elég jól ki lehet számolni, hogy mi van. És az utasok fel- és leszállása az egyetlen bizonytalansági tényező, de azt ugye elvileg lehet kompenzálni egy kicsit gyorsabban vagy lassabban menéssel.
Hát amennyiben jó minőségűek a szerelvények, amennyiben eleve pontosan érkezett a vonat, amennyiben jó a sín, egy csomó olyan dolog, amit a biztonság kedvéért ne vegyünk adottnak Magyarországon.
Jó, de ha rossz a sín, vagy mit tudom én, bás ilyen infrastruktúrás körülmények nem passzolnak, akkor az belekalkulálható a menetidőbe, tehát hogy ez fixen, ez mindig ugyanolyan, úgy értem. Tehát ezért nem értem a késést, mert hogy azért nyilván nem késik egy vonat, mert rossz a sín, hanem ha ott 40-nel kell menni, akkor ott 40-nel kell menni minden nap, reggel és este is.
Igen, hogyha ez benne van a menetrendben, hanem egy ideálisabb esettel számolnak, hogy jobban nézzenek ki a számok, magyarul elkezdődik a csalás, abban a pillanatban összejönnek az évi késések.
De kellett, annak egyáltalán semmi értelme nem lenne. Tehát összeállítani egy menetrendet csak azért, hogy kevesebbnek tűnjön az út, ennek mi értelme van? Úgy értem,
Ferenc, ez egy kommunista állami vállalat.
Nem kell, ez nem egy kommunista nagyvállalat. Az 30 éve volt. Most ez egy állami vállalat, egy nyilván nagyon idegesítő körülmények között működő állami vállalat, de még így is, hát nincs semmilyen magyarázható értelme annak, hogy miért lenne jó minden egyes vonalra beírni 13 perccel rövidebb menetidőt. Kinek? Nem fizetnek érte többet, nincs ilyen szintidő, gondolom, ami alapján állami támogatást kapnak. Semmi értelme azt mondani, hogy 4 óra 6 perc a menetidő, hogyha valójában 4 óra 20 perc a menetidő. Nem?
Szerintem nincs. Filozofáltunk még a felett, hogy miért késik egy adott viszonylaton folyamatosan egy vonat, mert adatunk arra van, hogy egy adott viszonylaton folyamatosan késik a vonat, plusz adatunk egyébként arra van, hogy bizonyos vonalakon, bizonyos mozdonyok időnként lerobbannak, és kell küldeni a másikat. Tehát ilyen hírekkel biztos te is szembesültél már.
Persze, amikor... de azt értem, most én komolyan kíváncsi lennék, hogy miből jön ki ez a késés, mert hogy azt el tudom képzelni, igen, hogy valaki valahol eltorlaszolja a sínt, vagy tudom én, nem vált időben a váltó, mert beragad, és akkor ki kell menjen a váltó kézzel átállító ember. Szóval ilyeneket tudok elképzelni, de hogy az ugye az se olyan, hogy minden nap előfordul. Nem értem. Azt el tudom képzelni, hogy mondjuk megcsinálták a menetrendet egy adott hálózat állapothoz, és aztán az a hálózat elkezdett látványosan romlani addigra, amire a menetrend érvénybe lép, és akkor muszáj mindenhol egy kicsit lassabban menni, és ebből jön össze a késés, és akkor már nem változtatják még a menetrendet, mert kinyomtatták vastag könyvekbe.
Itt jelzem egyébként, ez viszonylag friss hír, tehát tegnapi, hogy a MÁV vezérhelyettese, aki a általános műszaki vezérhelyettes egyébként, az tegnap mondott fel, szeptember 30-ával, vagy rúgódott ki a kettő egyike, közös megegyezéssel távozott a cég éléről. Az Index cikke 4 olyan dolgot említ, ami miatt elképzelhető, hogy őt már nem látták annyira szívesen a cégnél. Az egyik, hogy jegyrendszer gyengélkedése, a másik az, hogy nincsen munkaerő, van egy olyan, hogy furcsa improvizációra kényszerül időnként, a negyedik pedig az, hogy az utasok tüntetnek a cég ellen.
Uh-huh. Nem akartam azt állítani, hogy MÁV egy frankó vállalat. Tehát ez értem, hogy mindenki utálja. Pusztán csak ki tényleg hangosan gondolkodom, és azon lamentálok, hogy vajon mitől jöhet össze egy ilyen állandó késés egy vonalon. Tehát egy mindig kb. Ugyanolyan típusú, vagy ugyanakkora.
Uh-huh. Van egy cikk, amit keresek egyébként, csak nem találom, és nem akarok nagyon gépen adás felvétel közben. Mindenesetre abban volt egy szám arról, hogy hogy hány vonat nem tudott elindulni az elmúlt évben, csak azért, mert nem volt rá személyzet. És akkor még az olyan finomokat, hogy mondjuk leállt az adatbázis a MÁV jegyárusító rendszerének, és emiatt utasok órákig nem tudtak jegyet venni, azt így nem is emlegettük. De nagyon igyekszem megtalálni legalább ezt az adásnaplóig, mert egyébként egy horror történet, bárhonnan nézzük. Ha valamit nem vár az ember egy vasúti társaságtól, akkor az, hogy nincs elég mozdonyvezetője.
Pedig biztos sokat lehet most már keresni mozdonyvezetőként is, nem? Azt gyanítanám, hogy ez is olyan, mint az Aldi pénztáros, hogy rohadt sokat fizetnek érte. Tényleg kell, te mi lennél inkább, Aldi pénztáros vagy mozdonyvezető?
Ezek közül egyik sem.
Tényleg? Én az Aldi pénztároson elgondolkodnék.
Egyik barátom, aki azóta az angol irodalom doktora inkább Csehországban, nem, azóta azt hiszem Lengyelországban. Na mindegy is, amíg a magyar doktoriának a megszerzésébe foglalatoskodott, addig volt hát vagy Aldi, vagy Tesco pénztáros, és azt mondta, hogy nem embernek való dolog. Mármint, hogy megvan szabva, hogy hány darab árunak kell átmenni hány másodperc alatt a kis szkennered alatt, és ebben nem fér bele az, hogy ember vagy a vásárlókkal, mert az rontja az átlagodat. Ilyen módon az nem tűnt annyira jó melónak. Ellenben én meg a 10-valahanyadik 7-8-9 születésnapomat töltöttem látótávolságra a festői. Majdnem azt mondtam, hogy 60, de nem, hanem a következő állomás Fűzésabonynál, ahol is elgázoltunk egy embert, és a vonat állt a sínen, az emberek nem tudták, hogy mi történt. Valószínűleg a mozdonyvezető össze volt omolva, hiszen most ölt meg egy embert, aki nem tudott lefékezni, hiszen a vonat az egy nehéz dolog, és lassan áll meg. És egyszer csak jött egy kalózni, és azt mondta, hogy régen gázoltunk.
Régen gázoltunk?
Igen. És ebben olyan nem törődöm megszokás volt, amit szintén nem szeretnék elsajátítani, hogyha egy módon rá.
Hát figyelj, ez legalább, hogyha az ember Aldi pénztáros, akkor nem fenyeget.
Nem.
Esetleg
valóban nem.
Régen adtunk el romlott francia salátát.
Igen, plusz hát profin meg kell tanulni, gondolom, izében kólás üvegbe vizelni.
Nem. Ugye azért nagyon nagy különbség a Tesco pénztáros és az Aldi pénztáros között, és azért fizetnek jóval többet is az utóbbinak, mert míg a Tesco pénztáros sem más nem csinál, mint a pénztárban ül és dolgozik, és valóban a kólás üveget használja arra, hogyha pisilnie kell. Az Aldiban olyan dolgozók vannak, akik ugye mindenen dolgoznak, tehát árufeltöltenek is, meg raktárban is dolgoznak, meg minden ilyesmit csinálnak. Uh-huh. Szóval, hogy ott a pénztáros az csak addig pénztáros. Tehát ott azt láthatod rendszeresen, hogy az üzletvezető is beül a pénztárba, hogyha éppen time van. Nem time, sor.
Na mindegy, ilyet még nem láttam egyébként, de majd egyszer megpróbálom valamelyik, nem is tudom. Hát talán az ásványvizeknek dőlve megnézni azt, hogy elő tud állni akkor a sor. Onnan úgy be lehet látni nagyjából, és mögötted van az a vakablak, ahonnan biztosan figyelik a munkavállalókat, hiszen mi a francért lenne ott egy ilyen egyoldalú tükör, ha nem ezért.
Igen, azon már...
Vagy ott vannak az emberek úzikkal.
Én is gondolkodtam. Tehát annál rosszabb melóz, viszont nem tudok elképzelni, hogy ülsz egy tükörablak mögött uzival, és egész nap nem jöhetsz ki, mert még soha nem jött ki onnan senki.
Hát figyelj, megboldogult gyermekkoromban, amikor az Origónak voltam külsőse, akkor tudom, hogy az a asztal, amit én gyakorta foglaltam el, mert az ott dolgozó kollega viszont legalább ilyen gyakran nem volt bent. Az azért volt egyik legszarabb helye az épületben, mert arra nyílt Weyer Balázs főszerkesztőnek az ajtaja. És mindig ott volt bennem ez a laza kis stressz, hogy akármiről is írok cikket, előbb-utóbb kijön a főnök és meglátja, hogy az van nyitva, ez nem dolgozik. Valószínűleg ez teljesen megalapozatlan volt, ellenben már az is vacak érzés, hát még hogyha tudod, hogy ott vannak úzival egy oldalú tükör mögött az emberek. És ha nem húzod le elég gyorsan a olaszoktól a németek által ellopott mozzarellát, akkor gond lesz.
Szerintem egyébként az a tükörablakos helyiség egészen egyszerűen az üzletvezető irodája, aki nyilván miközben üzletvezet, és tudom, rendeléseket e-mailez, meg ilyesmi, a közben a tekintetével hízlalja a jószágot.
Ez sem rossz, egyébként sokkal jobb lehet, hogy a dolgozói WC lenne például, és alatta ilyen lájtos kis piszoárakkal néznék a áramló tömeget.
Hát ez undi. Hagyjál már.
Hát persze, hogy ne viccelj.
Szörnyű ötlet.
nagy raktáráruházról beszélünk, hogy ne lenne undi.
Na figyelj csak, miért emlegettük a szottyadást a műsor elején?
Jó, beszéljünk már előtte izgalmas telefonokról, léci.
Jó, beszéljünk izgalmas telefonokról, egyefene, már ha ezek izgalmas telefonok, ezen majd tudunk jót vitatkozni.
Hát kedves hallgatók, ismét lehet majd kapni a Lightphone nevű készüléket, ami az ég egyet a világon semmire nem jó, és ez már a 2.0-as, ez egy picit kevésbé használatlan szar, mint az előző volt, de azért még ez is az. Viszont azoknak az embereknek, akik úgy gondolják, hogy nagyon sok pénzért mutatnak fityisztad a fogyasztói társadalomnak és a telefonvásárlás által történő önkifejezésnek azzal, hogy vesznek egy telefont, ami nem úgy néz ki, mint mások önkifejezős telefonja, annak tulajdonképpen egy remek eszköz, kicsi rajta a képernyő, vastagok a karimái, és nem lehet semmire használni, de lehet rajta telefont hívni, és talán SMS-t küldeni. Jó, és van benne számítógép, még a kígyós játékot is kihagyták, annyira nincsen benne semmi. De a maga módján szép. Úgy szép, ahogy egy 80-as évekbeli science fictionben lenne egy telefon.
Kicsit úgy is szép, mint egy Kindle. Ebben is e-papír kijelző van amúgy, és alapvetően az összes kapcsolattartási funkció benne van, tehát ez egy kommunikátor pontosan.
Hát attól lehet tekintni, hogy nem lehet rajta csetelni.
Nem, azt nem lehet, arra most nem emlékszem, de mindenféle ilyen alapfunkció benne van. Üzenetet küldeni azt lehet, meg szerintem talán csetelni is lehet a Lightphone 2-ben. Az egyben nem lehetett semmit csinálni, csak telefonálni.
Én úgy emlékszem, hogy nem láttam rajta ezért Messenger-t.
Hát ne, ja nem, Messenger-t azt én se, csak hogy szerintem van valamiféle chat. Hát lehet, nem tudom.
Tehát akkor olyan chat, amit emberek használnak, az nincsen rajta, de olyan chat, amit senki nem használ, csak a Lightphone-os barátaid.
Minden esetre
akik ott voltak a kazettás abon bemutatóján, azok igen.
Minden esetre egy szép fekete vagy fehér tégla, e-papír kijelzővel, nyilván egy hónapos üzemidővel, bár ezt nem emlékszem a specifikációra, de nyilván valami ilyesmi, és azokkal a funkciókkal, amik a kapcsolattartásra szólnak, és az összes olyan funkció nélkül, ami miatt vadállat számítógépeket kell beépíteni a telefonba, és ami egyesek szerint nem fontos. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet, én nagyon szeretem, a legjobb dolognak tartom a felnőtt életemben az okostelefont, mármint így a technológiai eszközök közül, de azért mégiscsak érzek egy ilyen nagyfokú menő eleganciát ezekben a Lightphone-okban, és valamiféle ilyen eltartott kisújas eszképizmust.
Ha megjönne rá az e-mailem, amit direkt kiemelnek, hogy nem lesz rajta, akkor még azt mondanám, hogy oké, tehát akkor egy ilyen kommunikátor eszköz, így azért az életnek egy olyan kiegészítője, ami a szarvasbőr, szemüvegtörlő és a szakállolaj között található.
Igen, egyébként igen, ez egy faxni. És egyébként amúgy én ezt szoktam gondolni minden olyan ismerősömről, aki azt mondja, hogy ő neki szándékosan buta telefonja van. Valamiféle felmentést élveznek azok, akik azt mondják, hogy ők függők tulajdonképpen, és ezt a függésüket akarják csökkenteni azzal, hogy buta telefont használnak. Tehát, hogy nem akarják, nem tudom, az Instát pörgetni egész nap, és nem akarnak notification-ök által rángatva lenni. Ezt el tudom fogadni, de aki azt mondja, hogy én hülye vagyok az okostelefonhoz, én nekem bőven elég a buta telefon, úgyse használnám semmire az okosat. Arról én azt szoktam gondolni, hogy hát ő sem okos, ahogy a telefonja sem. Azért nem kellenek neki az okos funkciók, mert nem tudja okosan használni azokat.
Egy jól körvonalazható kivételem van ez alól, ez pedig a könyvelőm, aki emlékszel arra nagyon hosszú és nagyon karcsú Nokiára, amennyire rohadtul jól nézett ki, és már volt benne Bluetooth.
Emlékszem, igen.
8000 valahányos. Igen. Na, egy olyanba vesz időnként új akkumulátort, ellenben viszont hallottam feltenni egy kérdést a NAV könyvelőknek fenntartott ügyfélszolgálatának, ahol a másik oldalt viszont lehetett hallani, hogy csepeg az ügyintézőnek a homlokára leveríték, majd lényegében egy hosszú nem tudom válasz után röhögve letette, hogy jó van, akkor mostantól ez úgy van, hogy mi gondoljuk. Viszont ő tényleg úgy érzi, hogy nincsen szüksége okostelefonra, mert mi a fenének dolgozik eleget így is. Tehát el tudom képzelni azt a fajta szituációt, ahol az ember tényleg nem vágyik arra, hogy hazamegy megnézni azt, hogy Poirot megint kinyomozza, hogy kitöltek meg a London szépvárosában, akkor közben megjöjjön a céges e-mail. De tényleg ez az 1%.
Én nem munkára használom, illetve nem csak munkára használom. És az jut erről eszembe, hogy bár még beszélünk majd a Fairphone-ról is mindjárt, de hogy az Apple eseményen, ami tegnap este volt, ahol bejelentették az iPhone 11-et, meg pár másik dolgot, szóval, hogy ott lehetett látni két reklámfilmet, mind a kettő az Apple Watch-ról szólt, az egyikben megszólaltattak embereket, akik korábban hálálkodó levelet írtak Tim Cooknak, az Apple vezérigazgatójának, mert az Apple Watch megmentette az életüket. Volt, akinek szívrohama volt, volt, aki a terhességében, de mindegy, szóval, hogy az Apple Watch-nak az EKG funkciója így vagy úgy, de megmentette az életüket, és akkor őket kérdezték meg arról, hogy neked mi volt mi a sztorid. És végtelenül, hát hogy mondjam, felemelő volt, talán túlreagálom egy kicsit, de tény, hogy egyrészt tény, hogy ezt a szeletét az Apple marketingnek csüdig beszoptam, hogy szokták ezt mondani, tövig beszoptam, ez az helyes kifejezés. Másrészt meg tényleg azt gondolom, hogy egyébként valószínűleg erre való ez a cucc, az emberek 95%-ának egy felesleges kis gimmick, a maradék 5%-nek viszont egy teljesen új perspektívát nyit. Nem csak azzal, hogy nem halnak meg, nélkül meghalnának, hanem hogy nagyobb biztonságban érezhetik magukat ezáltal. És a másik reklámfilm, vagy a másik film, az egy reklámfilm volt, egy Apple Watch reklámfilm, amit most mutattak be először, és ami kb. Arról szólt, hogy az Apple Watch méri az időt is. És még megmutatták, hogy még miket lehet vele csinálni. És hát az a reklámfilm az mondjuk, hogy pont annyira volt profi, amennyire az Apple design, marketing, prezentáció úgy általában szokott lenni. Szerintem lenyűgöző volt, de abból a szempontból meg jó is volt végignézni, hogy ezeket az újfajta integrált eszközöket, amik lényegében egy általános célú számítógépet rejtenek, hogy ezeket mennyi minden valóban nem hülye dologra lehet használni, és aki azt mondja, hogy az okostelefon az semmi másra nem jó, csak Instagramot nézni, hát annak nincs igaza. Egészen egyszerűen.
Azért Ferenchez nézzünk hozzá, hogy a statisztikát, mire használják az emberek a telefonjukat valójában.
Nem azt mondtam, hogy az emberek mire használják, vagy mire nem. Azt mondtam, hogy mire lehet használni. Vagy mire lehetne használni. Tehát, hogy igazándiból, de egyébként erre nagyon kíváncsi is vagyok, hogy mire használják az emberek, mint azt gyanítom, hogy sokkal több dologra használják az emberek a telefonjukat, mint amennyit mi sejtünk, illetve mint amennyit bizonyos statisztikák kimutatnak, mert azok leginkább csak a legtöbbet használt appokat, meg a átlagban mennyi appot telepít, ilyeneket szoktam én olvasni, de olyat, hogy a mit tudom én, a 10 legnépszerűbb alkalmazáson túl mi a következő 10 legnépszerűbb alkalmazás, azt már kevésbé, és az szerintem érdekesebb lenne, mint az, hogy mindenkinek van Facebook a telefonján, meg mit tudom én, mi a másik, ami mindenkinek van.
Egyébként Messenger, meg Instagram.
Messenger.
De jó, nyilván az, hogy mi a 10 legnépszerűbb app, az annyira nem informatív. Viszont az, hogy átlagban hány appot telepítenek, illetve az, hogy a mostani üzleti modellek mellett lehet-e olyan niche appokat csinálni, amikből aztán egy akármilyen kis fejlesztő cég megél, azért ezek mutatnak egyfajta realitás vagy irrealitás, ebből lehet-e egy olyan szabd magadnak testre igazi svájci bicska dolgot csinálni. Az elején ugye ez volt az okostelefonnak az ígérete.
Szerintem nem csak ígéret, hanem hogy valóban az okostelefon egy svájci bicska az. Pontosan ugyanúgy is használják, ahogy az emberek a svájci bicskát, tulajdonló emberek az ő svájci bicskájukat használják. Mindenki lényegében a kést használja belőle.
Tehát dugóhúzónak.
Meg egy dugóhúzót, így van. És aztán, hogy ott egyébként van körömreszelő, meg drótvágó, meg kis nagyító és centiméter, azt nem, vagy csak mondjuk életében kettőször szokta használni a svájci bicska tulajdonos. De ez... ettől még a svájci bicskára igaz az, hogy lehetne használni egy csomó dologra. És egyébként talán az okostelefon még egyel közelebb is van ahhoz, hogy valóban használják az emberek mindenféle dolgokra. Ezért szerettem nagyon azt a Apple Watch reklámot, mert egy csomó olyan use case-t mutatott meg, amik mind egyáltalán nem légből kapottak, egyik sem ilyen ilyen first world, felső 10 000-nek fontos funkció, hanem mind ilyen valódi, mindenki számára érdekes, mindenki számára használható funkció volt, és így, és mondjuk felsorolt 30-at vagy 50-et, ami különbözőek.
Most már akkor mondjál egy párat ezek közül.
Az a baj, hogy nem tudok igazán...
Szegény hallgatóink az autónak a kormányát verik, hogy de Ferenc, mondjál valamit.
Hát el tudom mondani, hogy mikre használom mondjuk én a telefonomat, és azok biztos, hogy mind szerepeltek a reklámfilmben is. Ugye az különbség, hogy ott egy óráról beszélünk, de azért nagyjából ott is volt olyasmi, hogy telefonálás, egészségügyi dolgok, sportolás támogatás, navigáció, zenehallgatás, távvezérlés, igen, azt tudom, az volt a második kép, hogy valaki megy az utcán, és onnan az utcáról felgyújtja otthon a lámpát, tehát így látja a nagyvárosi környezetben, felnéz a bérház ablakára, ahol kigyullad a villanymérő, megnyomta az órájának kapcsolat.
Na, de ez pont a legnagyobb kamu.
Miért?
Tehát ez az okos otthon marketingnek az a dolga, amit valójában a kutya nem csinál. Már a liftben állok. Mi lenne, hogyha felgyújtanám a nappaliban a villanyt?
Hát jó, ezt talán nem csinálja, de az, hogy távolból vezérlek otthoni dolgokat, ezt szokták csinálni az emberek. Lehet, hogy ez inkább security kamera, meg...
Láttam már ilyen embert, aki a munkahelyéről vitatkozott otthon a nyulával.
Én is kutyával ugyanezt. De láttam olyat is, hogy valaki a gyerekének segített. Sőt, egyszer itt adásban is beszéltünk egy olyan reklámfilmről, ami pont ezt figurázta ki. Emlékszel?
Egyáltalán nem.
Én se egyébként egészen precízen, de valami olyasmi, hogy a gyerek, tehát az okos otthonba haza érkezik a kamasz gyerek, és valahogy el akarja, egy szobafogságra akarja a szülő kényszeríteni, hogy el akarja tiltani valami rossz jegy miatt. A lényeg az, hogy távolból mindenféle módokon szivatja a gyereket a okos otthon eszközén keresztül, valami ilyesmi volt.
Azért az izgalmas, hogy egy eszközt el lehet adni azzal, hogy apuka most már telefonon is lehet fasiszta az utódjával. Egy picit olyan, mintha azzal a szemmel nézed, mit tudom én, Robodzsarút, hogy ez nem egy disztópia, hanem egy ígéret. Ugyanitt alkalomattán törzs le és nézd meg a Robodzsarút, vagy keresd meg hát gyakorlatilag bármin, amin meg lehet nézni, tehát ne Netflixen és ne HBO-n, gombolat nincsen fent.
Láttam a Robodzsarút.
De mikor?
Talán régebben.
15-20 éve gondolom.
Nézd meg. De mindegy, mert jó, igen.
Ma mindegyik jelenetre van egy startup, ami hát nem mint Peter Thiel pénzéből, de nagyrészt azt mondja, hogy ez a világ legjobb dolga. És hogy Verhoeven kitalálta nekik a jövőt. Nagyon kiábrándító dolog. Na de ott hagytuk abba, hogy otthoni eszközök távvezérlése.
Ja, igen. Jó, és de most mondtam egy pár példát, amelyek közül a utcáról felkapcsolom a lámpát. De ott egyébként tehát egy olyan szituáció volt lefestve, amit elhittem, hogy az úgy, annak úgy lehet értelme, mint ahogy az én életemben is vannak olyan helyzetek, amire korábban nem gondoltam volna, hogy annak lehet bármilyen értelme. Aztán kiderül mégiscsak, hogy van. Erre most mondok egy példát a tegnapi Apple miséről. Jó, és akkor egy kicsit előre szaladok, de visszatérhetünk ide simán, csak hogy ugye az iPhone 11 végtelenül nem érdekes és nem igazi vagy nem innovatív újdonságai között jelentették be azt, hogy mostantól a telefonnak az előlapi kamerája is 4K-ban tud felvenni, és tud lassított felvételt is csinálni. És aztán olvastam ilyen végtelen, cinikusan válvonogató cikkeket többet is ma arról, hogy minek az előlapi kamerának lassított felvételt tudni, annak mi az Isten értelme van. És én csak röhögtem magamban, mert én pontosan tudom, hogy minek van, és azt is tudom, hogy ennek van potenciálisan 1, de inkább 2 milliárd felhasználója ennek a funkciónak, mert aki TikTokot csinál, meg általában bármiféle ilyen önvideót készít valamilyen platformra az előlapi kamerával, az mind nagyon-nagyon várta ezt, hogy lehessen lassított felvételt csinálni az előlapi kamerával, hiszen ez a hajdobálás, meg különféle ilyen, ilyen mémszerűségek, vagy nem mémnek nevezném, hanem trendeknek, vagy zsánereknek, amik ezeken a platformokon, például a TikTokon a hétköznapi élet részei, ezeket egyébként ilyen nagyon bonyolult módon állítják elő a adott esetben a TikTokerek, amennyiben a hátlapi kamerát használják, az előlap elé egy tükröt tesznek, vagy egy másik telefont, és akkor abból nézik magukat, és ez rohadt bonyolult, pedig milyen egyszerű lenne, hogyha ezt az előlapi kamerával lehetne csinálni. Ezt mindezt arra mondom, hogy vannak olyan funkciók, amikről könnyen kijelentjük, hogy annak semmi értelme, de én azért azt gyanítanám, hogy az Apple-nél alapos piackutatás előz meg minden funkciót, vagy amiből, tehát ezekből vagy az jön ki, hogy ez a funkcióra nagyon sokan rezonálnak, és eladja a készülőket, még ha aztán nem is fogják használni, vagy az jön ki, hogy igenis van egy olyan közeg, vagy egy olyan vevőcsoport, aki számára ez valódi értéket jelent. Ha az egyik, vagy a másik,
ezzel ott a gond egyébként, hogy az Apple-nek a dolognak adott egy nevet. Tehát ahelyett, hogy elmondta volna, hogy 10 millió tinédzser fog megőrülni ezért a funkcióért, és mi tudjuk, hogy ők vásárlóink lesznek, ahelyett azt mondták, hogy Slofi. És úgy általában, tehát nem ez volt az egyetlen pont, ahol ilyen rendkívüli módon, jobb szó ilyen, bácsis volt ez a tegnapi Apple mise. De ez is egy ilyen, hogy ilyen tisztességben megőszült 50-es férfiak beszélnek arra, hogy mit fognak ők adni a világnak. Mindezt, ahogy te kiemelted a jegyzetben, mindenki Nike cipőben, a márka, amit még anyám is ismer. A lendület hiányzott az egészből. Az, hogy az Apple úgy tenne, mint hogyha neki lenne valami relevanciája a világ felé. Eleve egy csomó ilyen felzárkózós funkciót mutattak be, amik vagy megvoltak már máshol, vagy ha nem, akkor nem jelentettek akkor előlépés, vagy idézték nagyban a 90-es évek egészének és a 2000-es évek elejének az Apple-jét, amikor mindig minden 10 MHz-el gyorsabb lett, és ez volt a forradalom. Hihetetlenül belefulladt nekem ez az egész tegnapi bemutató ebbe a hát jó, ilyenkor szoktunk tartani a bulit, mindenki hozza valami piát, és reméljük megint tapsolnak az emberek.
Én nagyon máshonnan nézem ezt a sztorit, miközben mindenben igazat adok neked. Az esemény, hát minimum kínos, szerintem. Az egésznek, nekem a koreográfiája, ez az ilyen kényszeres valamiensége az, ami végten kínos. Tehát, hogy az Apple mint egy ilyen igazi falusi vigét, vagy mint egy ilyen megveszekedett politikus tiszta erőből nyomja a teljesen agyatlan, hazudozós marketinget.
A legtöbb... Egyébként nagyon vártam, hogy az Apple Card-ról mondjanak valamit. Piacon van egy-két hónapja, egészen jó rá a reakció.
Egyébként semmi számokat nem mondtak most. Azon túl, hogy egy kicsit beszéltek a viszonteladói hálózatról, de azt is, tehát arról is csak ilyen, tehát ott se számok hangzottak el, hanem hogy a Fifth Avenue nyílik a nagyon csodálatos üvegkocka új Apple Store.
Igazából egyébként is hagyományosan viszony számokat mond.
De az elején hogy szokott ugye mindig lenni.
Ahhoz képest, hogy a Merkur az Io holdjánál mellett található, ahhoz képest 45%-kal emelkedett a Ascendense, és akkor ebből próbálják meg kiszámolni másnap az elemzők, hogy ez azt jelenti, hogy több iPhone-t adtak el, vagy sem. De most még ez sem volt.
Hát volt egy-két szám egyébként ugye menet közben, de azok azok pontosan abban a sorba illeszkedtek, amit itt próbáltam lefesteni. Szóval ez a kényszeres, azt mondjuk el lényegében 5 percenként a színpadról el kell hangozni, hogy mi vagyunk a legjobbak. És ezt olyan esetekben is, amikor nem mi vagyunk a legjobbak. Volt egy pillanat, amikor az iPhone userek kombinált elégedettségi indexe 99%.
Itt majd kérném a technikus kollégát, hogy a lemezverzióját az Eddától a Mi vagyunk a rock, mi vagyunk az élet című szám elejének vágja be.
Szóval volt egy pár ilyen, mint ahogy az is, tehát a lelkes büszkeséggel elmondott, az Apple Watch esetében elmondott All Day Acute Capacity kifejezés, hogy egy egész napig is bírja. Wow!
Mint hogyha... De nem most körülbelül alvás figyelő? Tehát, hogy a csuklódra szíjazol még hozzá egy töltőt, vagy hogy?
Ez az egyik nagy alapkérdés, hogy tehát hogyha éjjel tölteni kell, akkor az alvás funkció az így hogy. A másik pedig, hogy ezt akármilyen módon a termék előnyeként kommunikálni, hogy egy egész napig bírja, mikor már az utolsó fostalicska kínai rotty is bírja egy napig, de inkább azért most már egy jobb kínai rotty az 18-20-40 napig bírja egyrészt, másrészt pedig ugye egy karóra, hogyha lemerül délután 3-ra, akkor az a szemétre való. Tehát, hogy ezt előnyként kommunikálni, hogy egész nap bírja az akkumulátor, ez egy akkora pofátlan, olcsó zsibvásári köcsökség, hogy az hihetetlen, és az egész az ilyen volt. A nagyon figyeltem Tim Cook minden színpadi jelenléte alatt, legalább kétszer mondta azt, hogy exciting. Ez annyira, annyira izgalmas bejelentenem. És szóval, tehát ez az egésznek a formális műhipster bénasága, ez elképesztően szerencsétlen. És egyébként érdekes megnézni, hogy akár egy Microsoft, akár egy Google esemény, az most már nem, vagy hát mikor, hogy, de láttam már olyat, amikor nincs ez az ilyen karót nyelt menők vagyunk érzés. Na, tehát, hogy ebből a szempontból ez az egész borzalmas. Az, ahogy kommunikálnak a saját cuccaikról, nem tudom elfogadni, és hogyha valaki azzal magyarázza, hogy dehogy ez ad el, én nem hiszem, hogy csak ez ad el, nem egy módja van az eladásnak, és hogy ez inkább ebbe kicsit úgy benne ragad. Szóval ez szerintem elég jól tükrözi ez a koreográfia Tim Cooknak a karót nyeltségét, és az ilyen nagyon visszafogott konzervatív üzletemberségét, ami ő egyébként.
Viszont... Ez a dolog, ami már Jobsnak sem állt jól a végén.
A végén nem, de az elején egyébként jól állt, meg azért ott voltak blikfangok, ahogy jó, most az nem volt semmi. Tehát egy
tényleg... Az elején ők voltak kisjátékos, nem az volt, hogy Fort Knoxon ott ül a cég egy olyan erődben, amit maguknak terveztettek.
Igen.
Azért egy egészen más kommunikációs helyzet. Ugyanakkor én egy cuccot emelnék ki, aztán hagylak lelkesedni. Volt az a rész, amikor az iPhone Pro-nak, amin annyi kamera van, mint a sós fotóban összesen, bemutatták azt a funkcióját a Filmic nevű appal, hogy egyszerre vesz mindkét kamera. Amivel bárki, aki egy kicsit komolyabban gondolja otthon a családi videózást, vagy telefonnal akar olyan felvételt csinálni, ami úgy tűnik, mintha legalábbis két kamerálásból rögzítette volna, tök jó eredményeket lehet elérni. Ott volt egy nagy ötlet, egy hozzá megírt szoftver, egy olyan hardware, ami ezt az egészet hagyta létrejönni. Az egy piszok jó ötlet. Az egyetlen ilyen igazán meggyőző része volt nekem az egésznek. És nem egy nagy truváj, meg nem azért, nem ettől lesz újra ember a Holdon, de hogy emberek hardvert használnak, szoftvert írnak rá, és a vége az jó, és tudom, hogy mire lehet használni. Nagyon-nagyon kézzelfekvően jó példa volt. Eddig a lelkesedés.
Bennem nincs lelkesedés egyébként, én inkább csak magyarázni akarom ezt az egész jelenséget, meg arra kerestem a választ, miközben tegnap szépen lelkiismeretesen az elejétől a végéig megnéztem a kínótot, hogy most akkor mi is van ezzel az Apple-lel? Évről évre számon kérjük rajtuk, hogy már megint semmi érdekeset nem hoztak, már megint halálunalmasak, és már megint követő pályán mozognak. Miközben esnek is azt hiszem a bevét, hogy valahogy, hogy is? Na mindegy, nem tudom, tehát ez, mindig azt érzem, hogy vannak olyan hírek, amik azt mondják, hogy az Apple bevételek esnek, vagy hogy elérték a zenitjüket, és hogy ez az iPhone-nal kapcsolatban van, de másfél azt is tudjuk, hogy az iPhone XR volt a valaha volt legnépszerűbb iPhone modell, és hogy iszonyú sokat adnak el belőle, és hogy mindenki iPhone XR-t akar eddig.
Összefoglalnám gyorsan egy mondatban. Következő volt, 3-4 éven keresztül folyamatosan estek az iPhone eladások, az iPhone XR-ből tök sok kelt el. Általában véve kevesebb iPhone ment el, mint amennyit emberek vártak.
Na jó, akkor így.
2017 Q4 és 2018 Q2 között eladtak 170 millió telefont, 2018 negyedik negyedév és 2019 második negyedév között pedig 148 milliót. Azért ez egy szemmel látható különbség. Más kérdés, hogy az XR adta ki ennek a 148 milliónak a 32%-át, az X meg az előző időszaknak a 30%-át.
Igen, ez tehát a legolcsóbb új telefon volt a legnépszerűbb, és egyébként ezt le is reagálta most az Apple, és ez egyébként az egyik érdekes dolog volt tegnap, hogy hát lényegében csökkentették az árakat. Az árazással úgy elkezdtek egy picit abba az irányba mozogni, hogy nem növekszik, ahogy az elmúlt években mindig növekedett a kulcskészülékek ára, hanem most inkább egy kicsit csökkent, pontosabban lettek olcsóbb variációk. Ezek az olcsóbb variációk vagy változatok még mindig rohadt drágák, de sokkal olcsóbbak soha nem is lesznek, és erről is akarok mindjárt mondani, mert csak előbb még befejezem azt az előző gondolatot.
Ez önmagában érdekes egyébként, tehát ide majd térjünk vissza.
Jó, szóval a gondolat, tehát hogy mi, akik régóta figyeljük az Apple-t, mondjuk 20 éve, megszoktuk a Steve Jobs érában, hogy az Apple az a cég, és a szeptemberi keynote az az esemény, ahol mindig van a one more thing, amikor a beszéde végén Steve Jobs azt mondja, hogy és itt van még valami, és akkor mond valami bődletes nagy menőséget. Tehát az egész az innovációról szólt. Az Apple imázsának a fontos része volt az innováció, a design mellett a másik ilyen fontos dolog volt. És most már lassan, nem is tudom, szerintem ilyen 6-8-10 éve azt kérjük rajta számon, hogy ő nem innovál. És valóban nem, de hogy azért, mert hogy jöttem erre most rá, mert hogy egy imázsváltás történt, hogy ő most már nem akarja azt állítani magáról, hogy ő találja fel a dolgokat. Ezt meghagyja a kínaiaknak. Ő azt akarja állítani magáról, és itt érkezünk meg a telefonok árához, hogy ő a Mercedes autó. Ő egy luxus termék. Egyébként egy sokkal elérhetőbb luxus termék, mint egy Mercedes, de hogy ő a prémium kategória teteje, oda is árazza a telefonjait, meg az összes többi eszközét, és egyébként ehhez kezdtek el felzárkózni a többiek, hogy a zászlósajókat azt igenis prémium áron kell eladni. Csak az iPhone, mármint az Apple csak zászlósajókat árusít, tehát neki a legkisebb modelljei is zászlósajók. És hogy nem akarja, tehát ő nem azt akarja állítani immár magáról, hogy mi mutatjuk az irányt, mi hordozzuk a zászlót, és mi vagyunk a világító torony ebben a szegmensben. Ő azt akarja magáról állítani, hogy amit tőlünk veszel, az kurva jó. Mindegyik, mindig. Most ez mindegy, hogy egyébként ez hol igaz, hol nem, mert hogy itt a percepcióról beszélünk, arról, hogy milyen képet igyekszik kialakítani magáról ez a cég. Szóval, hogy én arra jöttem rá, hogy már fölösleges a nekünk vénfaszoknak az Apple-ön számon kérni az innovációt, mert hogy ők erről lejöttek már. Tehát amit időről időre behoznak, azt viszont iszonyú jó pillanatokban teszik meg. Inkább, leginkább azon, hogy ők validálják az újdonságokat, és lehet tudni, hogyha egy Apple készüléken is megjelenik valami forradalmi újítás, akkor az onnantól kezdve minden telefonban meg fog jelenni. Tehát nem az iPhone X volt az első, amelyiken faltól falig kijelző volt, meg notch, de utána mindegyiken lett.
Én azért nem értek ezzel egyet, mert az Apple ennek ellenére azt kommunikálja folyamatosan, hogy ő egy innovatív cég. Azzal szembesíteni pedig céget, hogy mit kommunikál magáról, és ezzel szemben mi van, az nem csak ugye valid dolog, hanem egyfajta feladatunk is. Magyarul, ha az Apple hazudik, akkor legalább beszéljünk róla.
De persze, nem mondom, hogy nem. Én tényleg azt mondom, hogy csak hogy mi a percepció, ami ebből lejön, mert az emberek egyfelől hallják azt, hogy a színpadról tényleg 10 percenként elhangzik, hogy a legnagyobb, leggyorsabb, soha ilyen még nem volt. The best iPhone ever. Másfelől meg ugye azért az emberek nem teljesen színvakok, és nem csak Apple híreket látnak, úgyhogy pontosan tudják, hogy amiről most elhangzott, hogy wow, az egy éve folyamatosan az Alibaba összes ijesztő kis sarkában megvásárolható, de biztos lesz benne, hogyha az Apple-től veszed meg, akkor működni fog. Aztán lehet, hogy nem fog működni, de azért a többség, tehát azért azt ne vegyük el tőle, hogy az Apple készülékek 99%-ban rohadt jól használhatóak. Néha van bennük egy-egy ilyen csúnya fiaskó, és inkább gyakrabban pici apróságok.
De mindeddig, amíg úgy gondolod, hogy neked úgy kell használni készüléket, hogy azt Steve kitalált, hogy használni kell, akarom mondani, hogy Tim és csapata, addig ezek rendkívül kényelmes
eszközök. Én és a vevői 90%-a tökre ezt gondoljuk. Igen. Tehát így. Még úgy is, hogy nem gondolom azt, hogy ennyire bele vagyok ma már kényszerítve. Tehát azért az appok frontján én például tudok úgy élni a telefonomon, hogy egyetlen Apple alkalmazást sem használok, azt hiszem, bár most ezt nem tudom, de lényegében nem. Ha véletlen mégis az a véletlen műve valóban, tehát hogy teljesen ki lehet kerülni az Apple ökoszisztémát.
Az erreddel kapcsolatban azért tennék fel kérdéseket, de nem lenne igazságos.
Mert mit nem használhatok rajta?
Hát patintanál ebbe még 8 GB memóriát, hogyha Steve nem mondaná, akarom mondani, hogyha Tim nem mondta volna azt, hogy erre ráforrasztunk 4-et, és annyi van
nem,
benne.
Nem. Ez szerintem ez egy másik issue. Tehát hogy úgy kell használnod, ahogy ők mondták, azt én arra értettem, hogy milyen szoftverek, vagy milyen appok futnak rajta, hogy mennyire vagy belekényszerítve az ökoszisztémába. Amiről te beszélsz, az arról szól, hogy vegyél inkább egy újat. Ami azért, tehát ha esetleg azt akarnád mondani, hogy ez az Apple sajátossága, akkor nem lenne igazad, mert mindenki ezt csinálja, ki mennyire pofátlanul. Az Apple az nagyon határozottan, ugye mindig arra hivatkozva, hogy ha szerelhetőbbek és konfigurálhatóbbak lennének az eszközei, akkor azzal egyúttal egy csomó hibaforrást is beépítene, és ő neki fontosabb az, hogy az eszközei mindig működjenek, mint az, hogy otthon hákkolgathassad, vagy akár a szervizben. Ez szerintem egy valid döntés egy cégtől, még akkor is, ha én nem szeretem egyébként.
Ezzel azért átvetett az Apple-nek a kommunikációs paneljait, mert ráadásul a modern Apple-nek a kommunikációs paneljait, mert a cég nem mindig zárkózott el attól, hogy legyenek a user által bővíthető alkatrészek a számítógépében.
Én sem mindig szerettem a komoly zenét, de az nem azt jelenti, hogy egy köpönyek forgató geci vagyok, csak azt jelenti, hogy változom.
Igen. Illetve üzletileg nyilván jobban megír, hogyha 2 évente eladnak egy új számítógépet. Ezzel vásárlóként nekem nem kell egyet érteni, ezt úgy teszem meg, hogy nem veszem meg.
Ezt akartam mondani, hogyha ez neked nem tetszik, akkor nem veszed meg. Ha meg azt mondod, hogy én inkább, ahogy a szabék szokták mondani, hogy a rendes Apple hívőként évről évre befizeted az Apple adót, és ez igazán annak való márka, aki megengedheti magának, hogy évente azt a 600 000 kötőjel 1 millió forintot beletegye abba, hogy lecseréli a régi eszközeit új eszközökre. Ez annak való, aki ezt nem engedheti meg magának, az kényelmetlenül fogja érezni magát benne. És ez szerintem egy érvényes mondás, tehát ez ugyanaz, mint ahogy nem tudom, hogy a Bentley-ben lehet-e izzót cserélni. Gondolom most már lehet, de azért lehet, mert EU szabvány, EU kötelezővé tesz, hogy lehessen.
Pont, hogy nem. Azért lehet a Bentley-ben izzót cserélni, mert a Bentley az egy valós luxus márka. A Bentley azt mondja, hogy ha megvettél az 50-es években egy autót, és te ma azzal szeretnél járni, akkor betelefonálsz a Bentley központba, felveszi Mr. Bentley a telefont, és azt mondja, hogy egy 57-es. Hát akkor küldjük az alkatrészt, majd húzza le, legyen szíves a bankkártyáját. Ugyanez a különbség az autókban tök jól kijön egyébként a luxus meg a csúcsek márkák között. Az, hogy egy Porschehoz lehet, hogy fogsz találni pótalkatrészt, akkor is, hogy a 60-as években gyártották, egy Königseghez nem feltétlen.
Ahhoz nem valószínű, igen, de jó, mondjuk egy Trabanthoz is találsz, de jó, akkor lehet, hogy az autós példa az nem hibátlan.
Vagy hogy bemész egy bármilyen jobb óraszervizbe, akkor egy Rolexet meg tudnak szerelni, azt a 3 példányban készült 3D turbillon szerkezetes csodát, amit egy autista órás készített, és elkelt nagyon sokért a bázeli órason, de az pedig abban a pillanatban, amikor szétmegy, akkor hát reménykedhetsz, hogy még ebben van, él az, aki készítette.
Igen, de ugyanakkor pont a múlt héten mesélted azt, hogy amikor a fülesedben elhal az akkumulátor, akkor dobhatod ki az egészet a fenébe, pedig az nem egy drága márka, szóval azért ez máshol is megvan.
Nem, de az pont erről beszélünk, hogy az Apple luxus márkaként határozza meg magát, akkor egy luxusmárkának tartósnak is kell lennie.
Melyik a alkotmányban van benne? Mert miért kéne? A luxusmárka az arról szól, hogy magas minőség, drága, de az, hogy tartós, az nem egy ilyen. Szokott lenni tartós egy luxusmárka, aztán vannak más luxusmárkák, amik még nem tartósak. Megjegyzem, még egy dolog, az a MacBook Air, amiről itt beszélünk, ami itt áll az asztalon pillanatnyilag is, az 2013 óta stabilan a laptopom. Kevés olyan laptopot tudnál nekem adni, ami 6 évig lényegében változatlan funkcionalitással használható. Tehát speciál, ez tök tartós.
Csak visszamennék egy gondolatot. A luxustól az időtállóságot elválasztani, az egy nagyon izgalmas kísérlet. Ez legalább egy ötsörös kocsmaasztalos beszélgetés. Ebben a formában, mert luxusnak mindig része volt ez. Ha valami, akkor ez?
Nem az egyediség, a drágaság. Nem azt hívjuk luxusnak. Tehát egy luxus parfüm az nem tartós. Tovább marad meg a szaga.
Hogy a fenében? Tovább marad meg a szaga. Plusz, hogyha egy Chanel parfümöt felfújsz magadra, egy numeró szenket, akkor az elmúlt 40 évben az az illat volt. Vagy hogyha egy 50 évvel ezelőtti Hermès táskát felveszel, akkor az ugyanúgy szexi lesz.
Jó. Ezt hajlandó vagyok elfogadni, bár, vagy legalábbis nagyon vitatkozni nem látom értelmét rajta, mert jó. Azt nem tudom, hogy egyébként nem tudom, tényleg nem tudom, hogy ezek az Apple eszközök milyen tartósak, mert én azt látom, hogy amikkel én találkoztam, azok mind tartósak voltak.
Én azt mondanám, hogy az egész informatikai kultúrában nincsen benne ez a,
nincs, igen,
a tartóság.
A tartóság az nem hát része
itt,
ennek.
Itt bukta el a, hogy hívták azt a márkát, a Vertu?
Hát nem csak itt, az eleve nem egy latest tech volt, hanem aranyba bújtatott középkategóriás szartelefonok voltak.
Amit viszont emberek kézzel vartak, a luxus bizonyos elemeit megpróbálta átvenni. Igen. Ugyanakkor maga az ipar, amiben dolgozott, az erre tökéletesen és teljesen alkalmatlan. De ugye Twitteren láttam, és nem tudom, hogy ki írta, viszont nagyon egyetértek azzal a gondolattal, és nagyon tetszett, és nagyon jót kacagtam rajta, hogy most, hogy túl vagyunk az iPhone 3-nak a bemutatásán, amit szintén bemutattak, kedves hallgatók, mindegy, meg is beszéltük a témát, jusson mindenkinek az eszébe, hogy vannak olyan lúzerek valahol a világban, akik aranyból készült iPhone 1-esre a csuklójukon járnak.
Pedig az már retrónak számít. Az iPhone 1, az 12 éves dolog.
Nem mindegy. De iPhone 1, hülyeséget mondok, Apple Watch 1, bocsánat.
Ja, Apple Watch 1.
De ugyanúgy retrónak számít, hiszen 3 éves.
Igen, az nagy szívás, mert az egy nagyon-nagyon szar technikai darab volt. Hát igen.
Igen. Viszont ahová vissza akartam menni,
a pénz.
Hogy mennyibe kerül, igen. És hirtelen kikerestem 2 telefont magamnak, ami annak idején csúcskategória volt, volt egy időszak, amikor a csúcstelefon szót használtuk, amikor az értelmezhető volt. Az egyik 2007-ben a Nexus van, a Google-nek az első próbálkozása azzal, hogy megpróbáljon rendet tenni a Android házatáján, mindent elmond a cég igyekezetéről, és azóta nem sikerült. A másik pedig a 2009-es 3G-es, ennek a 16 GB memóriás változatát néztem meg. Szintén sok mindent elmond a világról, hogy még mindig lehet 16 GB-os telefonokat kapni szerintem. Az egyik a 100 000 forintba került, azt hiszem amerikai árból átszámolt, tehát mondjuk legyen 125, és ez 2007-ben volt. A másik az 2009-ben 124.990 forint volt az alapmodell. Tehát amíg kicsit behunytuk a szemünket és eltelt 10-12 év, az alatt legalábbis duplájára kúszott fel a csúcstelefonok az ára. Apple-nél egészen biztosan. Androidnál azért mondjuk jó telefont lehet kapni picit olcsóbban, de azt hiszem, hogy a csúcsot is ilyen 180-nál kezdődik, ha nem tévedek nagyot.
Hát sőt, zászlóshajó telefonok, mondjuk ilyen komolyabb márkák, úgy értem, nem, prémiumabbnak magukat láttatni akaró márkáknál, mint a Samsung, vagy a Sony, vagy az LG, azok messze 200 fölött vannak azok is. Hát igen, de most és ebből mi következik?
Semmi az ég egyet a világon, csak annyit, hogy amikor arról beszélünk, hogy most visszaereszkedett egy 2 évvel ezelőtti ára a belépő kategóriás iPhone ára, akkor azzal is legyünk tisztában, hogy az előtte eltelt 10 évben piszok sokat mászott fel a telefonok ára. Tényleg őrülten sokat.
Nagyon sokat, igen, és ugye ezt az Apple indította el határozottan, és nagyon határozottan és meglepő módon elkezdett utána kapaszkodni mindenki, amennyiben például a Google Pixel telefonok is nagyon drágák, meg a Samsung S sorozat is nagyon drága, vagy még inkább a Note. De akár a Huawei Mate-ek is nagyon drágák, vagy a Pro-k. Szóval, hogy ezek a nagymárkák csúcstelefonjai, azok mind elkezdtek ugyanolyan drágák lenni, mint az iPhone, vagy nagyon a körül, tehát az ilyen 3-400 ezer forintos kategóriába eveztek föl, amikorában elképzelhetetlen volt. Egy használt Lada árát adjuk egy telefonért, ez egyszerűen nem volt, nem ebben a árkategóriában mozogtak. És ugye ehhez képest nem az történt, hogy hát az annyival többet, de annyival többet tudnak, de tehát mindig csak a legfrissebb technológiát tudják, és az nem lett annyival drágább, azt gondolom, hanem ez egy pozicionálási kérdés lett, amit az Apple irányított a világban.
Illetve kihúznának ebből az előző mondatból, nem annyival telefonabb valójában.
Lehet, igen.
Tehát, hogy amit egy régi okostelefonnal meg lehetett csinálni, ezt nagyrészt meg lehet csinálni egy újjal is. Jobban, gyorsabban, szebb grafikával, nagyobb felbontáson, több pixellel, kevesebb zajjal, hangosabban, még két jelző, lényegtelen is, de hogy igazából a jószág, ha a lelkét tekintjük, nem nagyon változott.
Ha jószágságát tekintjük, akkor nem nagyon változott. Igen, de funkcióiban azért szerintem folyamatosan kapott olyan funkciókat, amiket korábban nem tudott, és kicsit se tudta.
De sokkal inkább nekem ráterheltek további funkciókat.
Nem, a biometrikus azonosítás az például nem ráterhelés, hanem az egy előrelépés. Az éjszakai módok, a fényképezőgépekben az egyszerűen egy új funkció, ami korábban elképzelhetetlen volt, és most meg már odáig jutottunk.
Biometrikus azonosítás 20 évet ad a laptopom.
Hát de a telefonokban nem volt.
Nem, de hogy ez nem egy olyan dolog, amit a seggemet verem a földhöz, hanem egy olyan dolog, amit a... Na, belerakták a telefonba is.
Igen, de nem is arról beszéltünk, hogy a seggedet kell a földhöz verni az újabb és újabb generációk láttán, hanem arról, hogy kerültek-e olyan funkciók a telefonokba, amik hogy mondjam, bővítették a képességeit. És ez, a biometrikus azonosítás az egy olyan dolog, amiben bővültek a képességei, változott a használati élménye, és ami nem lehetett volna korábban.
Igen, és erre mondtam, hogy másokat terheltek rá, mert hogy önmagában az, hogy reggel a telefonomat, vagy napközben a telefonom mivel nyitom ki, az én nekem erősen szinte mindegy kategória. Tehát, hogy felhúzom és behúzok egy mintát, vagy rányomom a hüvelykujjamat, és remélem, hogy azt éppen megtanítottam vele. Az, na jó, nem szinte mindegy, de hogy nem nagy különbség. Az viszont, hogy egyszer csak elkezdett a mobilbankon beengedni erre, vagy ezzel le tudok okézni mondjuk tranzakciókat, az egy fontosabb dolog, más kérdés, hogy ehhez egyébként az kell, hogy a bankszektor fejleszten, és akkor itt szerintem tovább is léphetünk talán, ha csak nem akarsz még az Apple-ről bármit mondani.
Hát el tudom engedni, igen. Igazándiból egy apróságot akarok csak mondani, de ez nem hosszú, még nem is ezért, csak, mert nekem egyetlen egy dolog tetszett az egész bejelentés halomból, azon túl, hogy az árak tetszettek, meg az, hogy a szolgáltatás felé tapogatózik az Apple, az érdekes szerintem. Az egyetlen ilyen hardware vagy kütyű ügyesség az új ötös sorozatú Apple Watch-nak az a képessége, hogy a kijelzője Always On, és ezt úgy éri el, tehát ez nem az, hogy Always On, mert az én csuklómon levő nem tudom hány éves, de jó sok éves Pebble Steel is pontosan ugyanezt tudja, csak jó nem pontosan ugyanezt, de annyiban igen, hogy ez is Always On, csak ez nem egy napig bírja, hanem 3 hétig az akkumulátorában, na de hogy ezt hogy érték el, az szerintem rohadt menő. Csináltak egy olyan kijelzőt, ami dinamikusan tudja módosítani az ő képfrissítési sebességét, egészen 1 hercig le tudja csökkenteni, tehát másodpercenként egyszer frissíti csak a képernyőt, és ezzel spórol jelentős energiát, ezért lehet Always On. Ami szerintem egy elegáns technikai megoldás, hogy nekem ezért tetszett, meg persze azért is, mert lehet menőzni az Always On kijelzővel. Értelme nincs sok, de hát na mindegy, az mindegy. És akkor ezzel befejeztük, csoda jó, hogy tényleg egy kicsit megémeljettem a keynote végére, tehát tényleg konkrétan azt éreztem, hogy még valaki kijön a színpadra, és lelkesen azt mondja, hogy exciting, I'm very excited to tell you, akkor elsírom magam, vagy elhányom magam.
A következőt javaslom neked, mint húzamosabb ideje tiszta technológia újságíró. Egyszer próbáld ki azt, hogy rohadtul nem nézed meg az Apple misét, hanem másnap elolvasol összefoglaló cikket róla.
Én ezt csináltam.
Gyönyörű érzés.
Ezt csináltam szinte mindig, de pontosan az ilyen, tehát hogy mondjam, az egésznek a hangulatára vagyok kíváncsi, azért nézem meg. Meg azért, mert megtehetem, mert már elég nagyok a gyerekek, hogy azt tudjam mondani, hogy most akkor apát hagyjátok békén 2 órán át. Hülyeséget fog nézni a laptopján.
Spock bácsi besél a tévében.
Igen. Szóval, igen, elengedhetjük, mehetünk bankolni.
Igen, még egy bővített mondatba belefér a történet szerintem. Kedves hallgatók, ha arra készültetek, hogy 14-től, ami hát most 14-én vesszük fel, tehát vasárnaptól, szombattól, mert amerikaira van állítva a dátumom, hogyha a pizzát vásároltok az interneten, akkor nem csak a felhasználó nevet, vagy a bankkártyaszámot, vagy ilyeneket kell megadni, hanem egyszer csak jön SMS-ben egy kód, és azt is, mert hogy a PSD2, illetve az ebben előírt erős ügyfél hitelesítési követelmények azok élesednek Magyarországon, és amúgy Európa szerte, akkor nyugodtan dőljetek hátra, mert a magyar bankszektor, mint oly sok minden mással, tehát a adategyeztetéssel, azonnali utalással, meg úgy általában nagyjából semmivel idén ezzel sem készült el, majd jövőre.
Ehhez azért tegyük hozzá, hogy ezzel speciális az egész európai bankszektor sem készült el, tehát ez nem egy egyedi magyar jelenség, hanem mindenhol ugyanez van Európában.
Jaj, persze, az nem lenne hír, ha csak ezzel nem készültek volna el. Az, hogy idén kurvára semmivel nem készültek el,
nem.
És mindig a következő határidőre fogták rá, hogy amiatt nem tudtak, és most az utolsóból is kibuktak, azért kurvára gáz.
Igen. Én csalódott is vagyok, én vártam ezt az egészet, bár azt hiszem, hogy majd idegeskedésre fog okot adni, de leginkább azért szerettem, hogy beszéljünk róla, mert én nem értem még pontosan, de te biztos érted, mégiscsak ebben a szektorban mozogsz nagyon otthonosan. Szóval, hogy ez a két lépcsős azonosítás, pontosabban az erős ügyfélhitelesítés, ami ugye arról szól, hogy amikor valaki a kártyájával fizet az interneten, akkor legalább két módon kell őt azonosítani. Az egyik az lesz, hogy megadja a kártya adatait, vagy valami jelszót is a kártya adat mellé, és a másik, hogy még valami, vagy egy biometrikus, vagy egy ilyen SMS-ben, vagy tehát egy másik csatornán érkezett kódnak a visszaírása, ez kell legyen a másik azonosítás, és hogy egyrészt nem értem, vagy szeretném tudni, hogy most akkor tényleg az lesz, hogy még egy jelszót is megkérdezek a kártya adataim mellé-e, az egyik kérdésem. A másik kérdésem, hogy ezt a bank csinálja, tehát amikor én fizetek az Alibabán vagy a Pizza Forte-nál, akkor jól értem-e, hogy ez úgy lesz, hogy ugyanúgy megadom a kártya adataimat, ahogy eddig megadtam, majd egyszer csak mondjuk jön egy SMS a bankomtól, akinél a adott kártyát kezelem, hogy ezt írjam be a Pizza Forte felületén, és akkor tudnak ők utalni.
Ez fog történni, igen. Tehát beírod a bankkártyaszámot, beírod a titkos kódot, esetünkben ez a CVC kód a bankkártya hátulján, majd pedig jön egy SMS. Ugyanúgy, ahogy szerintem eddig, hogyha hát én a Magnetnek, meg az Erste-n, meg az Unicreditnek ismerem a rendszerét, hogyha ezeken belül dolgoztál utalással, akkor jön egy SMS kód, beírod, és akkor teljesül az utalás.
A Raiffeisennél is ez van.
Tehát pont ugyanez, csak ez a netes vásárlásoknál is bejön. Plusz egyébként, amiről kevesebb szó esett, és kényelmetlenebb is, hogy minden ötödik PayPass-os vásárlásnál legyen ez akár 5000 forintnál kisebb összeg is, meg kell adni a PIN kódot.
Igen, hát ha csak nem Apple Pay-vel fizetsz, akkor gondolom, ott nem kell.
Ott nem. Biometrikusan azonosítasz, igen. De ez feltétel, hogy Apple Pay képes bankod legyen, illetve Apple eszközöd.
Nem, most már nem. Az Apple eszköz az igen, de az OTP Simple app-pal tudsz fizetni, akkor mindegy, hogy melyik banknál bankolsz.
De akkor létrehoztál egy virtuális OTP kártyát.
Nem. Én úgy tudom, nem. Mindegy, nem erről beszélünk.
Nekem úgy remlik, hogy igen, de majd utána nézek a héten.
Jó, szóval, hogy ehhez akkor a bankoknak kell egyrészt fejleszteni ezt a két lépcsős azonosítást, ami szerintem a legtöbbnél megvan. És nem az van, hogy mondjuk a Pizza Forte-nál is le kell azt fejleszteni, hogy ő nála írhassam be a SMS-ben kapott kódot? Meg az ő apjában.
Pizzafortének nem kell semmit lefejlesztenie, mert hogy ott van egy payment processzor a végén, egy fizetésfeldolgozó, akinek ezt le kell fejleszteni. Le kell fejleszteni a Bariannak, le kell fejleszteni az OTP-nek, le kell fejleszteni a CIB-nek. Ők szoktak, ez a három szokott ilyen szolgáltást nyújtani, esetenként még azt hiszem a PayU.
Igen.
Ami nem egy magyar, aminek egy magyar, ami egy magyar leányvállalata van, de alapvetően nem egy magyar cég.
Így van.
És mindez arra lenne jó, hogy csökkentse a kártyás csalásokat, amik mondjuk Amerikához mérten egészen biztos, hogy alacsonyak a SEPA országokban, tehát Európában.
2000-lék, igen. Ezt láttam, a teljes forgalomnak a 2000-léke az, ami kártyacsalás. Na mindegy, értem.
De hogy mondjuk 2016-os számon van kéznél, kártyacsalás 1,8 milliárd euróhoz. Már hát az ember megáll az ember lehajolni.
A világon vagy az EU-ban?
SEPA. Ez a SEPA.
Mi az a SEPA?
Tehát EU. Single European Men's Aria, mi is része vagyunk.
Értem. Jó, de engem még mindig az érdekel, hogy, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy akkor azoknak, akik elfogadják a fizetést, tehát az e-kereskedőknek, meg az e-ben fizethető online szolgáltatások nyújtóinak kell-e valamit tennie, vagy nekik az égvilágon semmit nem kell csinálniuk. Jó, a Pizzafort, azt tudom, az tovább lök a, mit tudom én, talán az nem OTP, valamilyen fizetési oldalra, és aztán visszakerülök hozzá. Nincs, de mondjuk egy, mit tudom én, egy e-digitálnál, meg az ő felületén fizetek, tehát nem kerülök át egy, vagy átkerülök? Vagy egy általa brandelt, mondjuk cibes oldalra, fizetési oldalra kerülök?
Én egy általa brandelt Baryonosra tippelnék egyébként.
Whatever. Jó, szóval, hogy, tehát, hogy mindig a payment processzorhoz kerülök?
Szinte mindig a payment processzorhoz. Általában nem érdemes saját payment processzort fejleszteni, mert lehet vásárolni a piacon. Tehát veszel inkább egy Bigfish payment gateway-t, és nem költöttél rá mérnök órákat.
Értem. Vagy ez világos is, igazán azt nyomozom, vagy azért kérdezősködök, mert nem az van-e, hogy a bankok meg a fizetési szolgáltatók már rég kész vannak mindennel, és hogy az a kártya elfogadó helyek azok, akik esetleg nincsenek kész. Nem ez van-e, nem ez emiatt kell halasztani?
Az MNB közleményében nem tért ki arra, hogy ki miatt kell halasztani.
Ő pénzügyi szolgáltatókat említ, amik ugye a Pizzafort az nem pénzügyi szolgáltató.
Hanem az a bank, az, igen.
Meg a payment processzor.
Igen, illetve idézem, az a biztos. Az MNB egyeztetett az érintett piaci szereplőkkel, bankokkal, kártyatársaságokkal, szolgáltatókkal, az e-kereskedők szövetségével megfontolva, hogy a halasztás mérsékelni tudja felmerülő kockázatokat, elkerülve azt, hogy fizetési műveletek meghiúsuljanak az e-kereskedelemben, és ezáltal negatív ügyféltapasztalatot okozzanak. Ez a magyarul nem tudnak fizetni az emberek című kérdés. Illetve volt még valahol a Kosár Értéken egyébként egy cikk a Bigfish vezetőjétől. És hogy ő meg arról írt, dr. Horváth Attila egyébként, aki lehet, hogy már nem is a Bigfishnél van, minden esetre én adattam még elővel egyszer konferenciának, ami Bigfish-es színekben volt. És le is írta, hogy mi ezzel a probléma, mert hogy a PSD2 szabályozás, aminek a technikai standardjeiben benne van ez az erős ügyfélhitelesítés, az alapján létrejött egy szabvány, aminek meg kellett volna felelni mindenkinek, és ebbennek vannak olyan részei is, amit mondjuk a kereskedőknek kell bocsátani a fizetési tranzakciók indulás esetén a fizetésfeldolgozók felé. Tehát lehet, hogy a boltok voltak lusták. Ugyanakkor az MNB az elég tágan fogalmazott ahhoz, hogy nyugodtan feltételezzük azt, hogy bankok is voltak itt lemaradva.
Hát csak mert érted, hogyha hát ez nincsen nagyon sok bank Magyarországon, és hogyha ha ez az egész...
Tök sok van.
Hát de mennyi, hány bank van? 60?
10-es nagyságrend.
Na, igen.
Tehát ez egészen biztosan nagy kereskedelmi bank.
De ahhoz képest, meg mondjuk e-boltból van biztos 20 000. És ahhoz képest az a 10-es nagyságrend, vagy akár 50-es nagyságrend, az meg semmi, és hogyha tudnánk, hogy ki az a három bank, aki miatt ez a bevezetés egy évvel csúszik, akkor azt hiszem, már láttunk valamilyen cikket, ahol konkrétan leírják, hogy név szerint ezek a hülyék, akikre újjal mutogathatunk, ezek és ezek. Hogy ők nem fejlesztettek le időben.
Nézd, ezt a azonnali utalásnál sem írták le, ugyanakkor az összes erről szóló cikkben volt egy olyan alakújuk, amiben az Erstét bele lehetett illeszteni. Ellenben soha senki nem mondta ki, hogy ők azok, én sem vagyok benne biztos, csak pont úgy néztek ki a számok, hogy úgy nézett ki megfogalmazás, mintha ők lennének.
Hú, pedig az azonnali utalás, de szeretném.
Na, az azonnali utalás, azt rohadtul vártam.
Én a PSD2-t várom nagyon. Kedves hallgatók, ti tudjátok, mi a PSD2? Tegye fel a kezét mindenki, körülnézek. Nem látok elég sok
akik kezet. Akik vezetnek, azok most fogjanak vissza a kormányra. Köszönjük szépen, gyerekek. Második pénzforgalmi taratta irányelv. Magyarul, hogy apin lehessen beszélni a bankokkal, még magyarabbul, hogy meg lehessen adni egy bármely appnak, fintech cégnek, akárkinek.
Az én bankszámla kivonatomat, illetve a bankszámla forgalmi adataimat.
Hogy az behúzza a bankszámla forgalmi adataimat, és abból csináljon nekem egy úgynevezett valamit. Tehát a Coin nevű spórolós alkalmazás, amitnek a használatra sosem nem tudtam magamat rávenni, és vagy a Magnetnek az autokasszája, ami kisvállalati számlákon működik. és nem tudtam kipróbálni, máshol van a cégemnek a számlája, ez mindig
és
is.
És vagy a számlász.hu, amit már próbálnak összekötni bankokkal, és nagyon várják a PSD2-t, hogy ezáltal közvetlenül a számlázó programra rálásson a céges bankszámla forgalomra.
Na igen, az pont az autókassa az ez, hogy a magnettal már össze lehet kötni.
Így van.
És akkor nem az van, hogy egy este ülök az egyik kezemben a mobiltelefonnal, és seprem felfelé a céges bankomba, hogy mikor fizették ki a számlát, és kézzel bejelölöm, hogy teljesítve, teljesítve, április 28, teljesítve, enter, megnyitom a következőt, hanem automágikusan megtörténik. Ezek azok a dolgok egyébként, amiért a számítógépet feltaláltuk.
Pontosan.
Meg a nácik kódjének a feltörése.
Pontosan, pontosan. De és ugye ez arra is jó, hogy mondjuk egy app megnézi az én kártyaforgalmaimat, vagy a család kártyaforgalmait, és mindenféle elemzéseket készít abból, hogy ki mennyit költ, ki mire költ, mire lenne érdemes kevesebbet költeni, mi az a látszik egyébként ilyen kártyaforgalmakból, vagy hát a bankszámlaforgalmakból, hogy valószínűleg mi az, amit legközelebb venni akarok, ha ez még esetleg hozzá tudja szerezni valahogy a Google-től, vagy a Facebook-tól az úgy az egyéb preferenciáimat, vagy a profilomat, akkor egészen biztos lesz benne, hogy én most már nagyon akarok egy életbiztosítást, vagy egy egészségbiztosítást, és akkor azt tud nekem ajánlani.
Ha csak azt megmondaná egy app, hogy melyik számlámra fizetem a második HBO-gómat, nekem már az is tök sokat segítene.
Vagy akár tematikusan össze tudná gyűjteni például az ilyen külföldi, azaz digitális előfizetéseimet összesítendő. Az is milyen jó.
Önnek a digitális rezsie 25 ezer forint.
Mondok valamit, ami ezt az egészet tök jól megvilágítja. Én az OTP-nél bankolok, ahol azt hiszem, hogy visszamenőleg talán 6 hónapra vagy 3 hónapra lehet megnézni a számlaforgalmat online. Nem nagyon kényelmesen, meg elég lassú is, de viszont csak korlátozott időre lehet visszamenni. Ami engem végtelenül zavar, mert hogy mondjuk tavaly ilyenkor kifizettem-e azt a vízszámlát, amivel most azzal vádolnak, hogy nem fizettem ki, azt így nem tudom megnézni. És ezért elkezdtem azt csinálni, hogy minden hónapban be van állítva hónap utolsó napjára egy naptár figyelmeztető, hogy Feri, exportált ki az elmúlt havi bankszámlaforgalmadat. Ezt kiexportálom és beteszem egy Excelbe. Hogy az egyszerűen azért, hogy vissza tudja keresni viszonylag könnyen régebbi pénzügyi tranzakciókat, amik tényleg ilyen dolgok miatt érdekesek, hogy vajon tényleg ezt elfelejtettem, vagy épp nem volt pénz a számlán, és azért nem fizettem ki. És ugye most ezt a bankoktól nem tudom megtudni, ezért kénytelen vagyok egy ilyen teljesen ostoba alpári barkácsolásra. A BSD2 az pontosan ezt fogja tudni, nem nekem kell kiexportálni a végtelen ciki Excel formátumból a számomra értékes adatokat, hanem lehet olyan appokat iratni, amik ezt megteszik helyettem, és amikben mondjuk, ha más nem, tudok keresni az elmúlt 3 évemnek a forgalmában, pénzügyi forgalmában. Csodálatos világ lenne.
Mint egykori rendkívül tróger, és most egy picit rendesebb vállalkozó. És akkor még egyszer elmondom, a könyvelőmnek egyszer még fogok szobrot állítani, mert rászoktatott dolgokra. Szelíd jó szóval. Tök örülnék annak, hogyha bármely alkalmazás, ez lehet az IFTTT is akár, minden hónap, mint amint 8. napján elküldeni a CIP-ből a bankszámla kivonatomat, mégpedig a PDF-es verziót, azt, amit csak a régi javásnetbankból lehet kinyerni, mert a többibe elfelejtették belefejleszteni ezt a dolgot. Ellenben a könyvelőm pedig azt mondja, azon van rajta minden, amit ő szeretne látni, tehát a másik 2 netbankból nem lehet ezt kinyerni. És így, hogy havonta emlékeztem magam arra, hogy ezt meg kell csinálni, így még istenes a dolog, mert korábban, amikor egy picit lustább voltam, akkor 6 hónap után eltűntek ezek a papírok, és akkor mehettem be kézzel kérvényt írni a bankba, hogy szeretnék, nem feltétlenül hiteles, de legalább itt nyomtassák már ki másodat kérni, a megelőző hónapokról legyenek szívesek. Eleve horror egyébként nem érem el, mert nem látok semmilyen olyan informatikai korlátot, ami azt mondaná, hogy 6 hónapnál régebbi fájlokat nem lehet egy netbankban tárolni, de valamiért így van. De ez megint egy automatizálható probléma.
Ugye arról a rendszerről beszélünk, ahol egy teljesen digitálisan lebonyolított átutalás az reggel 8 és délután 5 óra között pár perc alatt meg tud történni. Délután 5 és reggel 8 között viszont sajnos egyszerűen lehetetlen, nem működik. Tehát ugye, érted, biztos van valami nagyon furcsa korlát, ami ezt nem teszi lehetővé. Biztos itt is van valami, hogy a 6 hónapnál régebbieket azért nem lehet tárolni. mert nem tudom, mondjuk 16 bites volt az a rendszer, amikor ezt az egészet írták, és nem tud a jobb számokat tárolni ez a szerencsétlen Isten verte banki hálózat.
Hétvégén nincsen pénzforgalom, mert nincsen bent senki, aki üljön a számítógép előtt.
Tényleg olyan, mintha kellene, hogy legyen valami rendszergazda, aki nézi azt, hogy így átmegy az egyik helyről a másik helyre az az utalás.
Na igen, szóval... Igen, vagy egy pénteken kisétálnak, azt mondják, hogy Shabbat Shalom, és leoltják a szervert.
Igen. Az utolsó elteker egy nagy piros kapcsolót. Na, kedves hallgatók, hát ez az a dolog, ami még így marad pontosan egy évig. Ugye egy év haladékot kaptak a pénzügyi szolgáltatók ennek a dolognak. Nem is igazán az erős ügyfélhitelesítés, hanem a PSD2 bevezetésére, aminek a lényege, vagy egy része az erős ügyfélhitelesítés. És valahol olvastam egy olyan cikket is, hogy ugyan ez nem kötelező, tehát be lehetne vezetni hamarabb is, de nem valószínű, hogy befogják. Ami jó hír, hogy az azonnali utalást azt nem ilyen nagyon halasztották el, hanem az csak jövő márciusig.
És az azonnali utalás az önmagában sokkal érdekesebb, mert na jó, nem várok soha semmi jót, mert mégiscsak bankokról van szó. De az ebben alkalmas lenne arra, hogy egy másodperc alatt mobilabból átkattintom a pénzt a kereskedőhöz, aki egy utalást fogad el, nem pedig egy bankkártyás vásárlást annak a sokkal magasabb marzsával, amely pénzen akár meg is osztozhatunk, vagy amely nyereséget ő arra fordíthatja, hogy a boltját jobban üzemelteti, vagy jobb lesz a webbolt, vagy szélesebben mosolyog az alkalmazott a pénztárgép előtt, vagy bármi olyan, ami nekem vásárlóként jó.
Hát bizony. Szóval nagy távlatok vannak ebben az egészben. Ehhez képest még várnunk kell fél vagy egy évet arra, hogy ezek a nagy távlatok egy kicsit kiforják, kitekeredjék magukat. Szomorú. És jó lenne tudni, hogy kinek a jó édesanyját kell szídni. Most nem egészen egyértelmű, hogy tudjuk-e, hogy kinek.
Nézd, egyfajta hagyománya van ebben az országban, egyébként a bankok anyjának a szidásának. Ez mindig működik. Csak vigyázz, hogy nehogy egy devizahiteles tüntetésbe fussál bele a végén.
Hát nézd csak, van-e még itt ebben a hosszú listában valami, amiről mindenképpen szeretnél beszélni?
Hát, tulajdonképpen nem, szerintem rakjuk ezeket a dolgokat a jövő adásra.
Én egy aprót szeretnék elmondani a mindennapi innovation rovatunkból. A figyelemfelkeltő gyalogátkelő hely dizájnt. Az nagyon tetszett nekem.
Az jó, mert az van egy kérdésem viszont, úgyhogy mondd el a dizájnt, aztán én majd felteszem a kérdést.
A dizájn? A gyalogátkelő hely, azaz rendes nevén a zebra. Egy újszerű felfestése, tehát nem változik semmi, nem kell mindenféle további utcabútorokat és egyéb eszközöket kihelyezni, hanem pusztán a felfestés változna meg, mégpedig úgy, ahogy ilyen utcai művészek szokták elkápráztatni a nyugati nagyvárosok flaszterén a turistákat, amikor is olyan dolgokat krétáznak fel az aszfaltra, ami háromdimenziósnak látszik, ilyen lyukakat, meg onnan kiemelkedő dolgokat. No, itt valaki úgy festette fel a zebrát, mint hogyha a zebrának a fehér sávjai, azok az aszfaltból kiemelkedő, és afölött mondjuk 20 centivel lebegő téglatestek lennének, amin ugrálnak át a gyalogosok, és ettől az egész úgy néz ki tényleg, mint hogyha valamiből belehajtanék, ami előttem van. Ez a készítők szerint arra lesz jó, hogy mire is lesz jó? Hát arra, hogy azt higgyem, hogy felkeltse a figyelmemet, és azért ne üssem el a gyalogost, aki éppen átmegy ott.
Az a kérdés, hogy ez nappal csak lassításra készíti az autósokat, és este olyan készíti mondjuk vészvégezésre őket, mert abból lehetnek csúnya dolgok. És ami nekem erről eszembe jutott, hogy most, hogy egy ideje többet vezetek városban, és ez a város ráadásul Budapest, van bennem egy nagy kérdés, amennyiben, hogy mit lehet csinálni a sárga lámpákkal.
Úgy érted, a sárga, a villanyrendőr, aki éppen sárgát jelez? Tehát a mindjárt piros lesz?
Igen. Tehát van az a sárga, ahol a Kressz értelmében én úgy érzem, hogy nem lehet biztonságosan megállni, tehát átgurulok rajta, és lassan folytatom a következő lámpa felé az utamat, mert úgyis pirosra fog váltani, és akkor kiveszem sebességbe, mert szép lassan kontemplatív hangulatban várom azt, hogy átváltsa majd megint csak zöldre. És vannak azok a sárgák, amikor én úgy érzem, hogy már nagyon már világos orszínűen csúsztam át, de így volt a jó még. És azt látom, hogy mögöttem még három autó átjön. És én akkor mindig elgondolkodom, hogy ha megállok ennél a sárgánál, mert nyomom a féket ezért tökig, akkor nem lehet-e az, hogy hamarosan új utastársaim érkeznek a hátsó ablakon keresztül, akikkel nem akartam megismerkedni, és hogy hogyan lehet ezt valahogyan elkerülni. Magyarul, hogy az a fajta vírusos sárgán áthajtás, amit Pesten dívik, azt hogyan lehet túlélni. És hogy van-e erre ugyanilyen trükk, mint amilyen trükk ez a fessük fel 3D-ben a zebrát?
Én 30 éve vezetek, ez alatt egyszer törtek engem össze így, tehát úgy, hogy egyébként nem a pirosnál, hanem az Üllői útra kihajtó rendőrautó miatt kellett egy nagyot fékeznem, és a mögöttem érkező kis teherautó jól megrakva, azt hiszem, hogy betonkeverővel, az is vészfékezett, de neki ez nem sikerült olyan jól, mint nekem, úgyhogy ő megállt a hátuljamban. Amúgy nem nagyon történt ilyen, legalábbis emlékeim szerint, meg én, de jó mondjuk az, hogy én majdnem belecsúsztam másokba, az azért sokszor volt, nyilván fordítva is, és való igaz, hogy az ilyen nagy fékezéseknél én soha nem is az előttem levőt nézem, hanem egyből a tükröt, hogy mögöttem beleim fog-e csúszni valaki, vagy sem.
Van az a nyugtalanító érzés, amikor az Árpád híthoz közeledsz, és az Árpád híd metró megállóhoz, és mögötted egy SUV jön. Ez az a helyzet, ahol a lámpa állásától szinte függetlenül az ember előtt lepereg az életének a filmje.
Majd áthajt a pirosan, inkább.
Nem tudván, hogy mit gondol a mögött. Igen, előre legalább látom, hogy mi történik, de az, hogy tehát egyáltalán kiül abban az autóban. Nincs olyan magasan tükröm, hogy meglássam, hogy egy nyugodt 40-es anya, aki csak fél a forgalomban azért vett maga köré egy tankot, vagy egy nem tudom én, délszláv háborús bűnös, aki a nemzetközi bíróság elől menekül éppen.
A rossz hír az, hogy az elmúlt napok híre volt, hogy egy nyugodt 40-es anya a 10 éves kisfiával hajtott fel az M5-ösre forgalommal szembe, és miután ott ment vagy 20 kilométert, végül csak frontálisan ütközött egy másik autóval, és ott aztán csúnyán szörnyet halt mindenki. Szóval már...
20 kilométer alatt csak jelezte valakinek
13 autó jött vele szembe, és mindenki villogott, meg minden volt. Igen. Valószínűleg vagy valami befolyás alatt, szerbefolyása alatt volt, vagy szándékosan csinálta, az nem derült még ki. Még nem tartott a nyomozás. De hogy már a 40-es nyugodt anyákban sem bízhatunk meg feltétlenül. És viszont azt hiszem, hogy belőlük több van, mint szerbháborús bűnösből, aki menekül valami elől.
Hát nézd, én itt a Óbudán, ahol lakom, itt kettő darab olyan rendkívül széles utca van, ahol este a Need for Speed Óbudát szokták forgatni fiatalok, és nem annyira fiatalok. Illetve a másik eszembe jut, hogy Berlinben pont most lázadoznak a németek, hogy legyen már egy ilyen egészséges SUV-tiltás a városban. Miután egy balfasz sofőr 4 embert gázolt el egy buszmegállóban, úgy elvesztette a rendkívül nagy autója felett az uralmat, azt majd érdekes lesz nézni. Nyilván annyira kis autót, amiről lepattognak a gyalogosok és tovább sétálnak, nem nagyon
igen,
lehet építeni.
Ez egy teljesen értelmetlen hisztinek hangzik, így, ahogy elmondtad. Mert azért ez nem úgy van, hogy a SUV az jobban eltapos egy gyalogost, mint egy középkategóriás kombi.
Alapvetően nem, bár azt el tudom képzelni, hogy egy SUV, hogyha úgy elszabadul, akkor az ugye elszabadultabbnak tűnik.
Hát tűnik. Hát ezen van a hangsúly. Hát a berliniek is megérik a pénzüket. Ebből is látszik. Ott volt most az IFA, ugye? Igen. De erről nem beszéltünk egy szót se. Na hát.
Nem, mert nem érdekes dolog. Az Apple-ről is
de
beszéltünk.
Hogy is nem, tehát nagyon érdekes dolog. Az Apple is egy érdekes dolog. Csak nem úgy érdekes, ahogy mi szerettük régen, hanem máshogy. Láttad például, hogy milyen film bemutatói lesznek az Apple TV Plus-nak, ami a Apple Netflix-e?
Láttam, de nem vagyok hajlandó még egy előfizetést vásárolni.
De csak $5 lesz. Hülyének is megéri.
Meg kell hozzávenni egy eszközt.
És family se. Ja, mondjuk az igaz. Azt hiszem nem muszáj venni hozzá eszközt. Én azt gyanítom, hogy az Apple TV Plus egy alkalmazásban elérhető lesz Androidon is.
Igen, és aztán Chromecastot fog támogatni, aha.
Hát Chromecastot talán nem fog támogatni, abban igazad van.
Ez hogy elképzelhető, hogy ez mind működni fog, de nem érzem még egyelőre sem a cégben, sem úgy általában a világban azt, hogy ez egy olyan technológia lesz, amit egyszerű lesz használni. Egy amúgy Chromecastot és egy Kodi Boxot tartalmazó úgynevezett buta tévén, amin ráadásul kifolytam a HDMI csatlakozókból, ezért egy elosztó van rajta. Jó, abban legalább még van üres port.
Az lehet, hogy ez nem így lesz, ezt elismerem. Minden esetre Én nekem a The Morning Show című sorozat, amiben Jennifer Aniston a Jó barátok óta először szerepel sorozatban, meg a Sea, az is egy érdekes koncepciónak tűnt, ami szintén egy sorozat, és arról szól, hogy valami vírus megvakította az emberiséget, de aztán születik egy ikerpár, akik látnak. Szóval, hogy vannak ott ilyen izgalmasnak tűnő dolgok. Szóval az például érdekes volt, na, nekem.
Értem, de nem a tévé sok száma a szűk keresztmetszet, hanem az idő.
Az viszont biztos így van. Na jól van, hogyha ilyen kevés az idő, akkor ne raboljuk tovább a hallgatókét se, hanem lépjünk le elegánsan.
Még egy dolgot szeretnénk mondani, megérkezett a adás elején feltett kérdésre a, hát pontatlan, de legalább a cég, az egyik cég belsejéből érkező válasz. Minimális fizetésemelés volt a Mávstartnál, de nem sok. A mozdonyvezetők viszont állítólag nem keresnek rosszul. Viszont az a haverom, akitől ezt a választ kaptam, nevel hallgatását kérő forrásunk nem a Mávstartnál van, hanem ő integet a vonatoknak, hogy menjenek már onnan, mint ez Fehéringben teszi legalább. Úgyhogy ennél pontosabb számok nincsenek. Azt pedig nem találtam meg adás felvétel közben, hogy hány vonat nem indult el a tavalyi évben, amiatt, mert nem volt rá elég mozdonyvezető és kalauz.
Akkor ez nem tudom, ez kellőképpen vidám lezárása ennek a mai adásnak?
Tehát még mondhatjuk azt is, hogy kedves emberek, autózni környezetszennyező, vonaton menni bizony idegesítő dolog, terheli az ember szívét, mindenki maradjon otthon.
Vagy vásároljon lovat.
Az egy megújuló erőforrás, a kettő van. A szó szoros értelmében.
Jó.
Ellenkező nemű. Bármit támogatunk, de azért lóba, hogy a szaporodén szeretnétek, akkor kell egy kétfajtana.
Alright, tehát akkor a szaporodó lovak képével búcsúzni, ez tényleg egy kicsit pozitívabb, mint a hiányzó mozdonyvezetőkével, úgyhogy boldog lóra gondolást, kedves hallgatók, sziasztok!
Sziasztok!